Portrék az ELTE-ről.
Tímár János az URTT testületi tagja, emellett az ELTE bölcsészkarán médiajogot oktat. Az elsőpesti egyetemi rádiónak adott interjújában mesélt arról, hogy hogyan került a médiakutatás közelébe, mit tart legérdekesebbnek a jogtudományban, mi a véleménye a jelenlegi oktatási rendszerről, milyennek látja a kommunikációszakosok helyzetét és jövőjét, és mesél a saját egyetemi éveiről is. Emellett megtudhatjuk, hogy a tanár úr milyen zenéket kedvel, és ezekből néhányat megmutatunk hallgatóinknak is. Tanít az ELTE-n médiajogot, és emellett még van egy másik munkája is, ugye egy nagyon fontos tisztséget tölt be, hogy meséljen egy kicsit nagyon szíves a munkájáról, tehát hogy mivel foglalkozik, hol tanít, esetleg milyen helyeken, mert úgy tudom, hogy több helyen is.
Igen, hát ez többféle munka, ugyanakkor azért nagyon egy dologra épül. Ez a médiajog elméleti okoskodós része és a gyakorlati része is. Én korábban kutatóként dolgoztam, tehát nagyon sokáig arra az oldalra, ahol nem okoskodni kell, hanem felelősséggel valamiben dönteni, azon az oldalon, hát elég későn kerültem erre az oldalra, de ez egy izgalmas dolog is mondjuk egy ilyen kutató, elméleti eskedőbb ember számára, hogy átkerülni és megismerni egy kicsit a gyakorlati életet. Úgyhogy amikor az a megtiszteltetésért, hogy engem jelöltek így az ORTT tagjának, akkor rövid vacilálás után végül is ezt elfogadtam, és azóta itt ragadtam, és ennyiben ez egy fontos dolog, hogy ezért ez teljesen betölti az életet. Tehát nem csak a anyagiak szempontjából, hanem mondjuk a ráfordított idő szempontjából, és hát akkor nyilvánvalóan is egyértelmű az ORTT a fő tevékenység. Ez egy abszolút egész embert kívánó. Azzal együtt, hogy ilyen magas állami tisztségnek számít, és mindenféle csicsával jár, ezzel együtt azért ez egy rendes munka. Emellett van a tanítás, amit eredetileg kommunikációs szakosoknak Székesfehérváron kezdtünk el, és én úgy tudom, hogy ez volt az első alkalom, amikor jogot tanítottunk bölcsészhallgatóknak, hogy nagyon egyszerűen fogalmazza, tehát hogy kommunikációs szakon. Ebbe én elég komolyan azt gondoltam a saját tudásom alapján, hogy nem jó, nem szerencsés és nem helyes, hogyha valaki úgy jut végig a kommunikációs szakon, hogy erről a dologról nincs tudása. Aztán elkezdődött ez ELTE-n is a kommunikáció szakon, ott Sajó András volt az egyik első kidolgozója ennek a dolognak, és Molnár Péter, aki parlamenti képviselő volt, és nagyon sokat csinált, amit tett a médiatörvény megszületésért, ők együtt kezdték el, abba hagyták, és akkor először én helyettesítőként, aztán pedig már hát, hogy mondjam, rendes szereplőként kerültem be én is az ELTE életébe, olyannyira, hogy egy ponton kidolgoztunk egy 4,5 éves jogi kurzust a kommunikációs szakos hallgatónak, ez még a Bologna előtti időszak volt. Lényegében máig ez az alapja az oktatásnak, de azért ez sok kisebb-nagyobb alakuláson ment keresztül, de általános alkotmányoktól és jogi ismeretektől egészen a speciális új technikákkal kapcsolatos jogig terjed. Emellett, hogy a kommunikációs jog és a médiajog az mennyire fontos, Pécsett a jogi egyetemen elindult egy szakjogász képzés, tehát aki a jogi egyetemet elvégezte, szakosodhat infokommunikációs szakjogásznak, és ott a kolléganommal együtt tanítunk szintén médiajogot, és sajátos módon épp ma beszéltem az egyik hallgatóval, itt, mármint ELTE-s hallgatóval, hogy a már végzett szakjogászképzésben résztvevők, és a kvázi jogi ismeretekkel nagyon kevéssé rendelkező bölcsészhallgatók nagyon sok szempontból hasonló tananyagot tanulnak, mert ez egy olyan speciális eleme, amit hát persze másképpen, mivel egy jogilag már kiművelt emberfő, de maga a probléma akkor is, amit oktatunk, az érdekes módon nagyon hasonló és nagyon átfedi.
get a shiver in the dark. It's raining in the park, but meantime.
Hogyan került először a médiának, pontosabban a médiajognak és a médiakutatásnak a területére?
Nagyon szerencsésen, nagyon korán kerültem ide. A jogi egyetemet végeztem nagyon régen, 1974-ben. Kaptam meg a diplomát, és az államvizsga előtt 3 héttel az akkori filozófia szeminárium vezetőnk felhívott telefonon, hogy hallotta, hogy van egy tudományos intézet, úgy hívják, hogy tömegkommunikációs kutatóközpont, és ott indul egy hosszú távú tervezési csoport újonnan, ahova fiatal kezdő különféle embereket keresnek különféle tudományágakból, jogászt, mérnököt, bölcsész, közgazdászt, most fog fölállni ez az egész, és megadott egy telefonszámot, hogy hívjam fel azt az urat, aki ennek a osztálynak, a csoportnak lesz a vezetője, és én még az államvizsga előtt fölhívtam telefonon. Hát nekem nagyon-nagyon megtetszett a dolog, és hát úgy alakult, hogy először neki is megtetszettem én, meg lehet, hogy a körülmények is. Úgyhogy én egyből rögtön az egyetem államvizsga után egy héttel elkezdtem dolgozni. Kommunikáció, kutató, alapvetően elsősorban szociológiai módszerekkel dolgozó, de inkább konkrétan a mi tervezőcsoportunk egy ilyen interdisziplináris terület volt. Tehát volt funkciója, hogy én joggal foglalkozzak. Mondjuk 1975-ben írtam az első önálló komoly tanulmányomat, és végeztem az első komoly kutatást, ami azt a címet viselte, hogy sajtóperek a gyakorlatban, és a sajtó útján elkövetett rágalmazás és becsületsértés, illetve helyreigazítási perek 70-es évekbeli működését vizsgáltam, különös tekintettel arra, hogy a akkori körülmények között megfogalmazott kritika, mert hogy perek mindig akkor vannak, ha valakire kritikát gyakorolnak. A kritika és a jog hogy viszonyul egymáshoz? Azt gondolom, most nem olyan régen újraolvastam, hogy akár még most is vállalható azzal együtt, hogy más körülmények között volt. És attól kezdve részben ilyen kommunikációval kapcsolatos kutatásokba vettem részt, részben azért foglalkoztatott tovább ennek a jogi környezete, tehát a újságírók normatív környezetéről írtam tanulmányt, az egypártrendszerben meghatározó központi bizottsági állásfoglalásokról, mint meghatározó normáról a média számára, és olvasgattam meg, figyelgettem valahogy ezt az egész kommunikációt körülvevő normatív területet. Aztán, és akkor ez egy, és akkor így lezárul, én maradtam persze kutató, és alapvetően egy nem szűkembet jogász kutató voltam, hanem talán sokkal inkább szociológusnak nevezhetném, ezt tanultam is szociológiát az ELTE-n, már felnőttként és dolgozóként, és a rendszerváltásnál engem is hát megfogott az a hangulat, és elsősorban az akkori Fidesz által képviselt mentalitás és megközelítés, és szabadidős tevékenységként elszegődtem a Fideszhez szakértőnek. Az előbb említett Molnár Péterrel együtt dolgoztunk, és így a rendszerváltás formális kezdetétől, gyakorlatilag attól kezdődően 6 évig okoskodóként a médiatörvényen már foglalkoztam.
Mielőtt elkerült ebbe a kutatóközpontba, már előtte is volt valami komolyabb érdeklődése a média iránt?
Média iránt ennyire nem, a szociológia iránt igen. És az egy óriási, tehát a szociológia egy ideig a szocializmusban egy ilyen nem támogatott, sőt inkább mondhatjuk úgy, egy üldözött tudomány volt. Nem elismert tudomány, inkább így fogalmaznék. És amikor én végeztem az egyetemen, tehát a 70-es években vált elfogadottá, de viszonylag szűk kör volt az, ahol ilyen típusú dolgokkal lehetett foglalkozni, ebből a tömegkommunikációs kutatóközpont egy kiemelkedő hely volt. Szakmailag is és emberileg is egy nagyon fontos és nagyon jó hely volt, tehát engem igazából az vonzott, hogy azt képzeltem, hogy szociológusként fogok dolgozni.
Mire a legbüszkébb a szakmai életében, tehát az eddig elért dolgok közül?
Ez nehéz. Egyre igen, ezt néha szembesülök vele, hogy tulajdonképpen amióta felnőtt emberként formálisan, tehát már nem tanuló státuszban vagyok, azóta lényegében a médiajog végig kísér. tehát mindig volt más mellette, sőt, olykor meghatározóan is más, de azért azt gondolom, hogy egy folyamatos ív az én érdeklődésemben 1974-től 2008-ig kimutatható, és ez dokumentálható is, tehát nem csak a agyamban lévő érdekesség, hanem ezentúl írott, leírt dolgokkal, tanulmányokkal is. Most sokkal inkább elmozdultam mondjuk az alkotmányos gondolkodás irányába. Lehetőségem sokkal kevesebb van ahhoz, hogy ennek a területnek a szociológiai vetületeivel foglalkozzak, ahhoz viszont van esély, meg bennem is mondjuk elmozdult jobban, hogy alkotmányos szempontokkal foglalkozzak. Hogy büszkeség, hát mondhatnék egy nagyon paradoxon dolgot is, vagy paradoxot is, ami van, de ez nem büszkeség, ez inkább ilyen öröm, személyes öröm, hogy végül is részt vehettem abban, hogy a rendszerváltás során ki lehetett alakítani egy olyan új médiarendszert, amelyik a demokratikus működés azt gondolom, hogy alapfeltétele, és hogy ebbe hol kisinasként, hol esetleg ennél, hogy milyen formálisan nagyobb szerepben részt lehet venni, ennek én személyesen nagyon örülök. Ez mások persze sok esetben, hogy mondjam, azt mondják, hogy ez inkább szégyellem, tehát nem a büszkeség kategóriába kéne. Azok, akik nagyon szidják a médiatörvényt, a hatályos médiatörvényt, azok például nyilván ezt gondolják. Én nyilván elfogult is vagyok, de azt gondolom, hogy az a médiatörvény ez egy nagyon komoly szellemi produktum is volt.
It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning.
Ugye arról beszéltünk, hogy ugye most is tanít, tehát a jelenlegi egyetemi rendszernek, vagyis az egyetemi életnek azért valamilyen szinten része. Ön hogyan értékeli a mostani egyetemi rendszert, mondjuk ahhoz képest, amikor ön járt színvonalát, magát az oktatást, és akár ezt az új bolonyai rendszert is?
Hát óvatosan fogok fogalmazni, mert nem vagyok belülről részese. Az, hogy itt megindult ez a hatalmas boom, és hogy ma már tulajdonképpen ilyen sokan vesznek részt a felsőoktatásban, ezt én azt gondolom, és most nem megyek bele ennek a gazdasági vonatkozásaiba és egyéb ilyenekbe, egészében én ezt egy nagyon fontos és jó dolognak tartom. Nem csak abból a szempontból, hogy elnyúlik az ember életkorában az az időszak, amikor tanul, hanem egy egészen másfajta kultúra, mentalitás mentén tud valaki működni függetlenül attól, hogy konkrétan a munkaerőpiacon milyen helyet tud elfoglalni, ha részt vett sokáig relatíve komoly képzésben. Ebben az értelemben tehát ezt a boomot, vagy nem is olyan egyszerűen boom, de most már nagyon nagy mértékű dolgot, hogy ma a fiatalok ilyen jelentős része felsőfokú képzésben is részesül, azt én egy nagyon jó dolognak tartom. Azt megtapasztaltam, hogy a feltétlenek nem mindenben követik ezt az alakulást, nyilván önök is a teljes mértékben megélik, tehát valóban van néha az az érzése az embernek, hogy nem tud ilyen körülmények között olyan minőségi logikában mondjuk oktatni, ahogy ezt az elején elkezdte, vagy ahogy elképzelni. Ez nem ilyen egyszerűen rossz, tehát nem gondolom egyszerűen rossznak ezt, mert hogy egy másról szól, tehát addig, ameddig, mit tudom, 20 kiválasztott kommunikációs szakossal kellett néhány éven keresztül együtt dolgozni, és akkor ők valahol aztán utána megjelentek ebbe a szférába, tuti, hogy volt munkahelyük, és abszolút magasan kvalifikált munkahelyük. Ahhoz nyilván egy másfajta képzés tartozik, mint egy ilyen általános tudást és kultúrát jelentő képzés során, de személyesen nekem e pillanatban ez azért érezhetően hiányzik, ez a fajta együtt dolgozás. Erre most nem nagyon látok lehetőséget. Lehet, hogy ez azért van belénk kívülről vagyok, és belül talán lehetne jobban, de most kevésbé látok lehetőséget. Az is benne van, hogy azért az ORTT engem nagyon-nagyon lefoglal, tehát én se törekszem. A saját egyetemi időszakomhoz képest, hát az nagyon más volt, mert akkor kifejezetten egy szűk elit dolog volt egyetemre járni, tehát az egy, ez egy másfajta kiválasztás és kiválasztódás volt. Én ebben az értelemben nem is gondolom, hogy ezt kell vagy szerencsés összehasonlítani. Inkább azt mondanám, hogy én most azt gondolom, hogy pláne a Bolognával és ezzel a két fokozatú dologgal, illetve azzal, hogy a második fokozat már csak szűkebb kör számára lesz nyitva. Az első három évet én úgy kezelem, és hát ilyen hallgatók is vannak, hogy valami fajta szemléletmódot, tehát nem tételes tudást, nem exakt számukra, hogy a saját területen maradj a paragrafust kell oktatni, hanem ha azt meg lehet értetni hallgatókkal, függetlenül attól, hogy később hogy fognak dolgozni, hogy mondjuk a médiavilág az abból a szempontból mennyire bonyolult, hogy az állam mibe szól bele és mibe nem, és hogy mennyire kézenfekvően kiállt mindenki, okosabb és kevésbé okos, azért, hogy az állam csapjon le, szóljon bele, majd mennyire van rosszul attól a pillanattól kezdve, ha az állam beleszól és lecsap. Hogy ennek mi az egész mechanizmusa, mi a funkciója, milyen gondolati körben helyezkedik el, ha ebből vagy át lehet valamit adni, én azt gondolom, hogy akkor az tökéletes, és utána kiki a saját területén, ha találkozik vele, akkor már van egy alapja ahhoz, hogy kiépítkezzen rá.
Nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends are full of all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. Now you wave your hand and they scatter like crows. They have nothing. Capture your heart.
Amíg egyetemre járt, volt olyan tanára, aki különösen nagy hatással volt önre?
Igen, volt, ilyen volt a rögtön az élet során említett, de ez nyilván nem volt véletlen, a filozófia szeminárium vezetőnk, akit Karádi Évának hívnak, azóta is a jogi egyetemen tanít, illetve a Letrönek a egyik alapítója, és hát egy nagyon komoly szerepet tölt be a, mondjuk így a társadalomtudományi, nem a napi szintű politizálós, hanem a valós igazi tudományos életben és annak szervezésében. Ő mindenképpen, ő egy nagyon, akkor is, hát ez logikus, hogy akkor egy fiatal szeminárium vezető volt, de nagyon nagy hatással volt mindenféle módon rám. Például azért, mert az ő segítségével annak idején mi 1972-ben elkezdtünk dolgozni, például egy etikai példatáron, és az etika oktatást, amit ő csinált nekünk, abba hát aktívan részt vehetünk egyetemistaként, ez például nagyon komoly és meghatározó dolog volt. Volt jogász is, aki elsősorban engem inkább mondjuk a jogelmélet érdekelt, de volt olyan tanárunk, később volt az ELTE rektora, Őrsi Gyulának hívják, aki a polgári jog professzora volt, az ő szemléletmódja is rám nagyon hatott. Ugyanakkor nagyon sok ma is aktív és meghatározó jogász, akik, hogy mondjam, inkább a jogi dogmatika és valami fajta olyan joggyakorlat mentén működtek, ami nagyon fontos, csak tőlem távolabb áll, hát azokat engem a tanulmányok alatt is kevésbé foglalkoztatott. Volt, hogy megbuktam tárgyakból, volt, hogy szigorlaton is megbuktam, mondjuk például az eljárásjogok meglehetősen távol áll tőlem. Azt mondom, hogy jól jelzi ezt a helyzetet, hogy a jogelmélet filozófia izgatott, a polgári eljárásjog részletszabályai meg kevésbé.
most egy kicsit a szakmai oldaltól eltávolod, vagy amikor nem a médiával is a joggal foglalkozik, akkor a szabad idejét mivel tölti? Vagy egyáltalán van-e ideje arra, hogy más dolgokkal is foglalkozzon?
Hát van egy mániám van, illetve most már lett kettő, ami ilyen klasszikus szabadidős, vagy részben az egyik a síelés. Az valahogy szerencsésen úgy alakult, hogy 10 éves koromban először elmentem egyedül, mármint hogy nem úgy egyedül, hanem egy iskolai táborba síelni. És lényegében azt gondolom, hogy azóta talán egy év volt az életemben, amikor nem síeltem. Eleinte itthon, aztán Szlovákiában, most meg már, mivel ilyen kiváló helyzetem van, még olykor messzebbre is elmegyek, és Ausztriába is, de még Szlovákiába is néha, sőt, Franciaországba is. Tehát a sízés az egy ilyen teljesen meghatározó dolog. Az életemben szoktunk poénkodni a barátaimmal, hogy az életünk az úgy szerveződik, hogy elmegyünk síelni, utána nyár elejéig, nyár közepéig arról beszélünk, hogy milyen jó volt a síelés, és utána elkezdjük tervezgetni a következőt, tehát ebben azért az egész évet betölti, független attól, hogy hó kevés van. Van egy új dolog, ez sem teljesen egyedi. Egy ponton rájöttem, hogy a két keréken való közlekedés az nagyon jó dolog, de ennek most elsősorban motoros változatát szeretem, és ez ilyen felnőttként már ilyen nagy felfedezés volt. Ennek mindenféle elemét szeretem, ami nem azt jelenti, hogy tehát van praktikus funkciója is, mert nagyon szeretek ezzel közlekedni, sokkal jobban lehet közlekedni vele, de van egy érzés is mögötte, amit szeretek, és van egy 15 éves Honda motorom, és azzal nagyon jól el vagyok, és nagyon szeretek rajta üldögélni. Hát különben meg ilyen átlagos dolgokat mondhatok, hogy van két gyerekem, meg moziba, meg színházban, moziba most kevésbé, meg színházban, meg hangversenyre, meg ilyenek, de ez mondjuk nem gondolom, hogy egyedi.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home.
Még annyi utolsó kérdésként, hogy azért mi mégis egy egyetemi rádió vagyunk, tehát hogy sok zene megy le nálunk, és hogy érdekelne, hogy milyen zenéket szeret.
A zenébe én elég sokfélét, de azért az életkorral csupaszodik, vagy szűkül ez a kör. Az eredetileg sokféle az volt, hogy az édesapám gyakorlatilag komoly zene őrült volt, minden idejét és minden pénzét komoly zenére költötte. Ő is tudott zenélni, bár aztán, amikor már én tudtam, akkor ő már igazából nem zenélt. De ez határozta meg, tehát ha hazamentem bármikor, akkor otthon klasszikus zene szólt, és ez nagyon meghatározó volt. Számomra kezdődött valahogy a rockkal és rhythm and blues-zal. Aztán elindultam valahogy a jazz felé elég hamar, nem a free jazz, az kevéssé, de nem is ez a klasszikus swing. Olyan zenekarok most mondjuk meghatározók számomra, mint az Oregon, ez egy amerikai, a jazz és a kortár zene határán egyensúlyozó, de nagyon sokat produkáló, sok lemezt csináló, és sokat koncertező is zenekar, tehát a Oregon. Más típusú szereplőként mondjuk Tom Waits, és ő is mindenféle módon, tehát a filmtől kezdve mindenféle zene egy időben, ez abszolút ez ment, és mondjuk, hogy talán még a hallgatható, és ettől csak kicsit eltérő maradjak, mondjuk a egyszerűen rokkosabb világból, meg a Velvet Underground és Lou Reed, mondjuk az, aki, hát legalábbis abban a formában mindenképpen, hogy amikor Lou Reed van, akkor én elmegyek a koncertre. Az nagy élmény volt egyszer Prágában. Én akkor hallottam először Prágában, tartott a Lucernában egy koncertet, és akkor a barátainkkal együtt kimentünk, és ott hallgattuk. Van még azért a rendkedvén, mondom, hát ha. Az már inkább ma már ilyen régiesnek számít, de nekem azért nagyon meghatározó volt a Dire Straits. Mondjuk ennyit.
Kémár Jánossal Barta Virág beszélgetett. Az interjú alatt elhangzó dalok a következők voltak. Dire Straits, Sultans of Swing, Velvet Underground, Sunday Morning, Tom Waits, Downtown Train, Lou Reed, Perfect Day, Oregon, Take Heart.
A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.